Mit láttatok, vagy miért jöttök a gyülekezetbe, kérdezte Jézus, hogy miért mentek ki a pusztába, mit látni mentek ki oda? Hogy királyi pompába öltözött férfiút? Nem, Isten szíve vezérelte oda őket, hogy Keresztelő Jánosnál engedelmességben vegyék azt a keresztséget, ami annak az időnek rendelve volt. Ti is Isten vezérlésére vagytok itt, hogy a szívetekben elfogadjátok azt, amit ma ő készített nektek. Így fogjuk az igét venni, és a múltkori témakörhöz kell még kapcsolódnunk. Egyrészt, mert ez az ünnep a zsidó nép számára egy hétig tartott, úgyhogy még mindig mondhatnánk, hogy a vége felé vagyunk ennek az ünnepnek, de az egész héten tartott. Másrészt pedig nem tudtuk befejezni az ünnepnek a mondandóját, ugyanis Isten nem várja tőlünk, hogy az ünnepeket megtartsuk olyan törvényszerű rendelésben, ahogy azt az Ószövetség írja, hanem azt szeretné Isten, hogyha az ő szívét és az ő szándékát azzal a rendeléssel kapcsolatban látnánk, meglátnánk és megélnénk. Megismernénk őt még jobban az ünnepek kapcsán, az ünnepeken keresztül, hogy mit üzen számunkra az az ünnep. Istennek az Ószövetségben az ő zsidó népe számára három kötelező fő ünnep volt, amikor minden férfiúnak kötelező volt megjelenni Isten színe előtt. Természetesen ekkor robotmunkát sem volt szabad végezni, de Isten színe előtt kellett megjelenni, áldozatot bemutatni, ajándékot vinni, és minden ünnepnek volt egy tartalma, egy mondandója az ő népe felé. Az első ünnep a kovásztalan ünnep, a kovásztalan kenyerek ünnepe, amit a páskabárány vacsora estéje előzött meg, tehát a húsvét ünnepével kapcsolatos az első fő ünnepük. Az első fő ünnepük. Ezt követő 50. napon, tehát ez a hetek ünnepe másként, ahogy mondja az ige, a hetek ünnepe, a Savuot ünnepük a pünkösd ünnepe, kötelező főünnep. Robotmunkát nem lehetett végezni, az urat kellett ünnepelni. A harmadik ünnep pedig, ami most köszöntött be a múlt héten, a sátoros ünnep. Ez a neve a sátoros ünnep, és a héber szukah szóból származik, ami sátort jelent, és ennek a többes száma a szukót, ugyanis sátrakban kellett lakozniuk az Úr rendelése szerint, ezen a rendelt ünnepen, és Istennek megvolt az elvárása a nép számára, hogy mit kellett végig gondolniuk, mi volt a célja ennek az ünnep sornak. 7 napig örvendezniük kellett Istenük előtt. Örvendezésekben kellett lenniük az Úr előtt. És az Úr rendelése volt ez, hogy az ő népe gondolja végig, hogy honnan hozta ki őket a pusztaságból, az egyiptomi vándorlás idei, egyiptomi fogságból, rabszolgaságból kiszabadította, és a vándorlás 40 évét kellett ünnepelni. Hogy emlékezzenek vissza, menjenek vissza azokba a sátrakba, ahonnan kijöttek, és emlékezzenek meg az Úr jóságáról. Az Úr jóság, az ő megszabadító kezéről, az ő gondviseléséről, hogy a sziklából vizet fakasztott, ha szomjúhoztak, és a mennyből a mannát adta nekik, hogyha éheztek. Gondot viselt róluk 40 esztendeig. A ruhájuk nem szakadt le, a sarujukat nem nőtték ki, miközben nőttek, a kicsinyek úgy nőtt velük a ruhájuk és a sarujuk. Egy ilyen természet feletti Isten szolgálunk különben, és a Jézus nevében azt akarta Isten, az ő népe emlékezzen vissza ezekre az esztendőkre hálaadásokkal, örvendezésekkel. És az ő rendelései erre az ünnepre nagyon pontosan meghatározott aprólékos útmutatásokkal voltak ellátva. Egyik jellemzője az ünnepnek például az volt, hogy kellett egy bizonyos csokrot készíteniük. Egy csokrot kellett készíteniük, amit a héber nyelv a lulávnak hív, és különböző zöld ágakból kellett összeválogatni ezt a csokrot. Volt benne pálma, citrus, mirtusz és szomorúfűz. Ezekből az ágakból kellett egy csokrot készíteniük, és be kellett menniük az Úr színe elé, és mind a 4 égtáj felé meg kellett hajolniuk vele, és el kellett ismerniük, hogy minden jó az ő Istenüktől származik, a Teremtőjüktől származik. Minden áldás és minden, ami az ő természeti életüket illette, az Úr Jézus Krisztus, ők amit csak Messiásnak hívták, az Istenüktől származik. És ebben a csokorban ott volt a szomorú fűz, ami jelképezte, hogy az életünkben gondok és bajok és könnyek is vannak. De akkor is be kell mennünk az Úr elé, hálaadásokkal és örvendezésekkel. Mindenkor az Urat kell dicsérnünk és magasztalnunk. Tehát megjelenik az Úrnak a szíve ezekben az ünnepekben oly módon, hogy ez számunkra üzenetet hoz. Hogy miként várja Isten a mi keresztény életünkben ezekre az ünnepekre való visszaemlékezést, és hogy tanulságot merítsünk belőle. Hogy tanulsága és üzenete van ezeknek az ünnepeknek. Az utolsó napja például az ünnepnek arról szólt, hogy kellett meríteniük a Siloám tavából vizet, és az oltára kellett önteni azt a vizet. És nem véletlen, hogy Jézus, aki mint az ószövetségi proféta a földi szolgálata során, a sátoros ünnepen, így írja a János 7-ben, hogy az ünnep utolsó nagy napján, ez a sátoros ünnep volt, ami beköszöntött, János 7-ben olvasott, hogy Jézus fölment erre az ünnepre, amikor beközelgett a sátoros ünnep, kérdezték a tanítványai, hogy vajon mikor mész fel, és mondta, hogy nyíltan nem megy föl, mert akkor már üldözték, hogy az életére törtek a farizeusok, de aztán az ünnep közepetáján fölment, és tanított a templomba. És az utolsó napján az ünnepnek pedig felállt Jézus, és kiáltotta. Hát üzenet van ebben. Jézus ezen a napon kiáltotta ki az ő akaratát, hogyha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és igyék. Ez a sátoros ünnepnek a jelentése számunkra, hogy a szomjúhozókat Isten hazavárja, hogy inni adjon nekik, hogy örömöt adjon nekik ebből az új borból, hogy örvendezni tudjanak ebben a gyönyörűségben, amit az Úr készített a számukra. Hogy ne a búra és a bánatra és a nehézségeikre emlékezzenek vissza, hanem az Úr jóságára emlékezzenek vissza, és a megpróbáltatásaik közepette is meg tudják lengetni a lulávot az Úr örömében. Az Úr örömében, megtanít rá minket, hogy hogyan kell ezt tenni. És Jézus hívja a népet, azt mondja, valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és igyék. Mi mindannyian azért jöttünk Jézushoz, mert valahol szomjúhoztunk ebben a világban. És meghallottuk, hogy van a Jézus, akinél van gyógyulás, akinél van örök élet, akinél lehet korcsolni az életvizéből, és olyan vizet ad, hogy soha többé meg nem szomjúhozunk. És ekkor befogadtad a Jézust. Eljött az a pillanat, amikor érezted, neked szükség van erre a vízre, az örök életvízére. Ebből a vízből kínál Jézus, az egész világnak. Itt kiáltja ezen az ünnepen, a sátoros ünnepen. Ha valaki szomjózik, jöjjön én hozzám és igyék. Az életvizéből ingyen. Ingyen. Micsoda meghívás az Isten szívéről. Nem pénzért, mondja. Ne gondolkodjatok azon, hogy kinek mennyi pénze van. Jézus mindenkit hazavár. A hatalmas ár ki lett fizetve. Ő hatalmas árat fizetett, hogy te ingyen jöhess. Hogy oda mehess és vehess ebből az élő vízből. Mi ismerjük már ezt a vizet, többé nem szomjúhozunk meg, és amikor kívánjuk, vehetünk belőle. Sőt, azt mondja Jézus, hogyha vesszük a szellemet, akkor élő víznek folyamai ömlenek annak bensejéből, aki hisz. Ez te vagy, ha befogadtad a Szent Szellemet. Élő vizeket ömleszt rá erre a világra, a drága Úr Jézus, mert először is megteljesedtél vele. Ha megteljesedünk, akkor vagyunk képesek ezt a vizet ráárasztani a szomjúhozókra. Azt írja, hogy folyóvizeket öntök a szomjúhozókra, a pusztaságra, a szárazra, a kietlen világra. Az Úr öntözései ezek. Ennek az ünnepnek az utolsó napján történik. Tehát tanulságai vannak ezeknek az ünnepnapoknak a számunkra. És az őszi ünnepek sora érdekes, hogy ez a sátoros ünnep a 7. hónapban van, de a sátoros ünnepet két ünnep megelőzi. Tehát itt szinte 3 ünnep van egy csokorba. Ezt is lehetne mondani. A 7. hónapnak az első napján a kürtölések ünnepe. Itt kezdődik az őszi ünnepek sora. A kürtölések ünnepe. Ezt pontosan el is fogjuk olvasni a Bibliából. Múltkor nem tettük. A 10. napon, ugyanennek a 7. hónapnak a 10. napján az engesztelés ünnepét rendeli el nekik az Úr. A Jom Kipur ünnepüket, amikor az engesztelés körül forog minden. Tudjuk, hogy ez a mi Jézus Krisztusunk. A világért való, világ bűneiért való bárány, és az Isten kiengesztelődött, az egész világ bűneit nem számítja be többé a világnak. Elengedte az adósságát ennek a világnak. A Jézus Krisztust ünnepeljük ebben az ünnepben is. És a 3. ünnep ebben az őszi sorban, a 3 ünnep, a 3 zsidó ünnep, a sátoros ünnep, a szukót. Ami a múlt héten indult pont vasárnap, és a ma vasárnap zárul, ma megy ki az ünnep a Jézus nevében. Mi nem vallásos módon követjük ezeket, hangsúlyozom, hanem tanulságokat merítünk belőle, világosságot veszünk belőle. Ami ránk vonatkozik, azt a részt elvesszük belőle, mint ahogy megvan írva az 1 Korintus 10-ben, hogy ezek az Ószövetségben a mi tanulságunkra lettek megírva. Vagyis merítenünk kell belőle, ha közelebb akarunk kerülni Isten szívéhez, hogy mi volt az üzenete Istennek ezekkel az ünnepekkel. Miért kérte Isten, hogy pont ezeket az ünnepeket tartsák meg évről évre? Örök rendtantás szerint. Ma egy kicsit megint nagyító alá vesszük azt a részt, amit ma el kell, hogy mondjak ennek az ünnepsornak a kapcsán nektek. A drága Jézus Krisztusnak ez a három ünnepe a kürtölések ünnepével kezdődött. A kürtölések ünnepe a Mózes második könyvében található. Isten a 19. fejezetben tesz erről röviden utalást. Érdekes módon itt nem adja meg az ünnepnek a pontos célzatát. Csak azt mondja, hogy emlékeztető ünnep a kürtölésekre. Nézzük meg, hogy hol szólaltak meg először a kürtök az Ószövetség népében. Sínai hegynél, amikor Isten készül találkozni a néppel. Ez volt az első eset, amikor Isten népe hallhatta Isten harsonáit, Isten kürtszavát. Mert Isten felhívta Mózest a hegyre, a Sínai hegyre, mondta, hogy találkozom veled, szemtől szembe beszélek veled, és a nép hallani fogja, amiket beszélünk. És közben Isten megengedte, hogy a nép hallhassa a kürtnek a szavát. Ez a 2 Mózes 19-ben olvasható, és a 16-os és 19-es versekben olvassuk ezt, a Sínai hegy találkozásának az ideje. Lőn harmadnapon virradatkor mennydörgések, villámlások, sűrű felhő lett a hegyen, és igen erős kürtzengés, és megrémült mind az egész táborbeli nép. Vagyis egy kürtzengést hallott a nép, ami egy figyelemfelkeltése volt Istennek, ez mennyből való kürtzengés volt, ekkor még nem a nép kürtölt. A mennyből jött ez, az angyali harsonátnak a kürtzengése volt ez. Figyelemfelkeltésre szolgált a nép számára, hogy Isten dicsőségével fognak találkozni. Ezt a célt szolgálta a kürtölések. És olvassuk a 19-es versben itt, és a kürt szava mindinkább erősödött. Hát erős kürtzengéssel indult, és ahogy egyre kürtöltek az angyalok, egyre erősebbé vált, oly erősségűvé vált az a kürtölés, hogy beleremegett a nép. És a végén már elviselhetetlenség hangerővel szólt az egész hegy lábánál Istennek a kürt szava. Mire akarta Isten felhívni a figyelmüket? Az ő dicsőségének a megjelenésére. Nagyon fontos, az ünnep ezt akarja. A kürtölések ünnepe az ő dicsőségének a megjelenésére készíti fel a szíveket. Mert Isten megjelent Mózesnek, és a nép hallhatta. Nem láthatta mindenki Isten, de hallhatta, hogy Isten beszél Mózessel. A hegy lábánál volt a nép, meg volt mondva, hogy nem mehetnek túl közel a hegyhez, de hallhatták, és láthatták Istennek azt a hatalmas dicsőség jelenséget, hogy leszállt a hegyre. Kürtölések és Isten dicsősége. Ez az ünnepnek a lényege. A drága kegyelem szelleme elvisz most minket a Mózes harmadik könyvére, és a Mózes harmadik könyvében pedig meghalljuk, hogy ezekből a kürtölésekből, amit a nép hallhatott, Isten egy ünnepet rendelt ennek kapcsán. Ennek kapcsán ezt a Mózes 3-ban olvassuk, a 3 Mózesben, és a 23. fejezetben találjuk meg az ünnepek felsorolása kapcsán a 7. hónap első napjától induló ünnepet. Ez a kürtölések ünnepe. Szól ismét az Úr Mózesnek mondván, szólj Izrael fiaihoz mondván, a 7. hónapban, a hónap első napján ünnepetek legyen néktek, vagyis Isten rendelése, az egyik ünnep ez, ünnepetek legyen néktek emlékeztető kürtzengéssel, szent gyülekezéssel. Vajon mire akarta Isten emlékeztetni őket? miért, ennyit mond csak erről az ünnepről, emlékeztető kürdzengések legyenek ezek. Ezek a kürdzengések egyrészt kell, hogy emlékeztessék a népet évről évre, hogy Isten dicsősége meglátogatta őket. Hogy Isten dicsősége meglátogatta őket a hegyen, és átadta nekik a 10 parancsolatot, Isten útmutatásait. Emlékeztető kürtöljetek, és emlékezzetek Isten dicsőségére. Amen. Semmi robotmunkát ne végezzetek, tűzáldozatot áldozzatok az Úrnak. Ennyit ír erről az ünnepről. Mindaz, ami e fölött van, az emberi rendelés. Hát kürtölni kellett, és úgy hívta Isten ezt az ünnepet, hogy az emlékeztetésekre szóló kürdzengések. Menjünk tovább, és nézzük meg, hogy a kürtölések, ugye ezt kosszarval kürtöltek itt a földön, természetesen az arany harsonák, akik mennyben kürtölnek majd, az Ószövetségi Nép számára nem álltak rendelkezésre, úgyhogy kosszarból kürtöltek. És van ennek egy csodálatos hangja, aki volt már kint Izraelben, vagy volt zsidó közösségekben, a kosszarnak van egy nagyon különleges és szép hangja, és gyönyörűen lehet vele kürtölni, felhívni a nép figyelmét, a sofárnak nevezik ezt. Ez a sofár, a kürdzengések hangja. Megjelenik ez az új szövetségben is. Megjelenik az új szövetségben a kürtök, a trombitáknak mondja sokszor a Károli, a trombita zengésével szól az Úr. Jelenések könyvében olvasod az első fejezet 10. versében, a 4. fejezet 1. versében, hogy hallotta János az Úrnak a hangját, mint sok kürtnek a zúgását. Nézzünk ebbe bele, és olvassuk el. Szintén megint azt vehetjük ki, hogy az Úr figyelem felkértésére szólt, hogy az ő dicsőségének megjelenése előtt, ahogy János találkozott Isten dicsőségével, a kürtzengések hangja hallatszott. Ez a leglényegesebb pontja ennek az ünnepnek, Isten figyelem felhívása. Jön az én dicsőségem, megjelenése. Lapozzunk így el a jelenések könyvében, az első fejezetben, a 10. versre, és nagyon áldottak, ki olvassa a jelenések könyvét, ezt írja, hogy aki olvassa a jelenések könyvét, azokra óriási áldások szállnak, mert a közelgő eseményekben ad egy olyan bepillantást, amit egyik másik levélből sem lehet kimeríteni, vagy kiemelni. Tehát a jelenések könyve egy nagyon gazdag könyv. És János, aki a Patmos szigetére számüzetésbe lett oda kiűzve, mert nem tudták elpusztítani, az életére törtek, olajban főzték meg, és élve jött ki belőle. Elpusztíthatatlan volt, mert Isten szeretetében járt. Végül a Patmos szigetére űzik ki, és itt a szigeten Isten ad neki egy hatalmas kijelentés sort. Tehát, hogy látjuk, hogy Isten mindent a javunkra fordít az életben. Le akarták őt söpörni az élők sorából, elűzték egy szigetre, gondolták, ott már majd csak éhen hal, mert ott nincs élő közösség. Kiűzték erre a szigetre, és Isten odaadja neki a legnagyobb gazdagságot, ezt a kijelentéssort, ami jelenések könyvében van. Úgyhogy, ha Istennel jársz, nem tud olyan mélyre taszítani az ellenség, hogy Isten onnan előne hozná az ő hatalmasabb dicsőségét. Így volt ez Jánossal. Meg a drága Jézus kegyelmét. Ez így igaz, az ördögnek minden gonoszságát az Úr a javadra fogja fordítani, és a gyülekezeti test javára, ha megtanulsz ő vele járni. Ez történt. Egyszerűen egy elragadtatásba kerül János a Patmos szigetén, és szellemben volt, azt írja. Tehát János a szellemben volt rengeteget, és gondolom, hogy ez nekünk is jót tesz, a szellemben vagyunk, mert akkor jönnek ezek a szellemi kijelentések. Szellemben voltam ott az Úrnak napján, tehát elragadtatott időben arra a napra, az Úrnak a napjának nevezi, és hallék hátam meget nagy szót, mint egy trombitájét. Tehát a figyelmét azt keltette fel, hogy trombita szó hallatszik. A hangban benne volt, Isten hangjában benne van a kürtöknek az zengés, a trombita szó, a kürtölések. Megint ez a vonulat, hogy trombita szóval jelzi Isten, hogy jön az én dicsőségem. És utána fel is fedi ezt a dicsőséget, meg egy gyönyörű látást kap Jézusról, gyönyörű látást kap a gyülekezetről, ami a 7 ágú gyertyatartó, a 7 csillagról, ami Jézus kezében van, ami a 7 angyal, a gyülekezet 7 angyala, egy gyönyörű betekintést kap Isten dicsőségébe. Az Isten dicsőségébe. A jelenések könyve 4. fejezetében újra megjelenik ez a motívum, a trombita szó hangja. Ezek után látám, És ímé egy megnyílt ajtó volt a mennyben. És az első szó, amelyet mint egy velem beszélő trombitának szavát hallék, ezt mondja. Megint itt van a trombitáknak a hangjaként szólt az Úr hozzá, és jöjj fel ide, és megmutatom néked, amiknek meg kell lenni ezután. Hát egy óriási dicsőségbe emelte őt be az Úr, a mennynek a dicsőségébe, és a menny történéseibe trombita szó hallatszott. A kürtölések ünnepéhez köthető ez, Isten az emlékezések, kürdzengések ünnepeként mindig akkor szólaltatja meg a kürtöket és a trombitákat, amikor az ő dicsőségének a kiáradása előtt állunk. Levonható tanulság az ige sorból, és hogy további nyomozásnak indulunk az Új Szövetségben, hogy hol olvashatunk még erről a kürtzengésről, erről a trombitaszóról. Ugyanis az őszi ünnepek ezzel kezdődnek, kürtölésekkel. Kürtölésekkel. Nézzük meg, és nyomozunk egy picit tovább, az első korintusi levélben, a 15. fejezetben fogunk olvasni egy részt, amelyben egy nagyon gazdag betekintést kapunk, hogy mivel kapcsolatosak ezek a kürtzengések. És Isten igéje, ha megvilágosít minket, abban gazdagság van. Akkor leszel igazán gazdag, hogyha a szívedben átadod látni Istennek a terveit, a jövőre nézve is. Hogy rendben, hogy egyrészt itt vagyunk most a Földön, de mi a terve Istennek velünk a jövőt tekintve? Óriási tervei vannak velünk. Nem csak egy kis értéktelen kis porszám vagy itt a Földön. Ha olvasod az igét, ezt fogod megtanulni belőle. Istennek hatalmas tervei vannak velünk, és számít ránk ebben a munkában. És terve van velünk. És Istennek álmai vannak velünk kapcsolatban. Álmodozik rólunk. Mit tervezett a számunkra? Csak azért vagyunk itt a Földön, hogy lézengjünk, és hogy vegetáljunk, és hogy... Nem így van. Istennek gazdag tervei vannak velünk. Nagyon nagy gazdagságba visz be minket. Szellemi értelemben első helyen. De a fizikai gazdagság is szükséges ahhoz, hogy tudjuk szolgálni az Urat, hogy tudjuk hirdetni az evangéliumot, igenis kell hozzá. Hogy minden szükségünk betöltessék, és azon felett tudjunk, a felett tudjunk még adakozni is. Ahol csak szükséget látunk. A Jézus nevében. Ellapoztunk közben az 1 Korintus 15-re, a Jézus Krisztus szent nevében. És az 51-es versről fogjuk olvasni a Szentírást, ami nagyon fel fogja emelni a lelkünket. Ímé titkot mondok néktek. Szerettünk titkokat hallani, amikor különböző olyan dolgokat, hogy belesújják a fülünkbe, hogy hallotta, de mit? Nem, Istennek a titkai szent titkok. Ezek olyan titkok, ami az ő szívébe vannak elrejtve, és neked adja át a szelleme által. Titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk. A keresztényeknél a halál az elalvás. Erre utal itt a levél, hogy nem alszunk el mindnyájan, vagyis nem halunk meg, de mindnyájan elváltozunk. Ez az elváltozás nagyon érdekes szó. Nem arra kell gondolni, hogy eddig fiú voltál, és most lány leszel. Ez a mai világban divatos. Nem egy ilyen elváltozásról gondolkodik az Úr. Egy elragadtatás, szellemi elragadtatás lesz, ki fogja fejteni a másik levél. Egy elváltozásról van szó. A fizikai testünk, ezt a nyomorúságos fizikai testünket egy megdicsőült szellemi testé fogja átváltoztatni az Úr egy szempillantásban. Erről az elváltozásról ír itt. Olvassuk tovább. Nagy hirtelen. Ez egy szempillantás műve lesz. Nagy hirtelen, egy szempillantásban. Az utolsó trombita szóra. Hoppá, megint megjelentek. A trombiták, a kürzengés. Egy sorozat lesz itt, mert az utolsó trombitálásra történik ez az átváltozás. Tudnod kell, ha hallod majd a trombitaszókat, várd az utolsót. Az utolsó trombitaszónál egy szempillantásban történik majd ez a csoda, amit Isten nagy titoknak nevez. Elváltozunk. Ez a nyomorúságos földi test, így írja a Filippi 3-ban, hogy a nyomorúságos földi testünk az ő dicsőséges testéhez lesz hasonlatossá. Ez az az elváltozás. Ezt a pillanatot várja mindenki. Akkor, ha megütöd a lábad, már nem fog fájni. Most még, ha beverjük ide, vagy oda becsújjuk az ujjunkat az ajtón közé, akkor bizony kell hívnunk a Jézus nevét segítségül. Mert ez a testünk, ez még egy olyan fizikális test, ami meg tud ütközni ebben a fizikai világban. A dicsőséges test nem így lesz. És ez a titok, amit Isten itt elárul, hogy az utolsó trombita szóra, egy szempillantásban, nagy hirtelenséggel elváltozunk. Mert trombita fog szólni. Isten tehát nem teszi ezt most már többé, nem a titkok közé sorolja, közli velünk. Tudjátok meg, hogyha ezt a trombita szót halljátok, óriási változás jön. Trombita szó fog hallani. És ez a kürtölések ünnepével kapcsolatos. Akkor mondta az Úr, hogy legyen ez ünnep a számotokra. Trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak. Képzeljétek el. Akik a sírok közelében lesznek, azok fognak csodát látni. Így fognak előjönni a halottak a sírokból. Egyik a másik után szempillantás nyűve lesz mindenkit, akit eltemettek. A sírokból előjönnek, feltámadás lesz. A feltámadás ünnepe lesz. A halottak feltámadnak romolhatatlanságban, vagyis igenis van feltámadás, az ige írja a Jézus nevében, és mi hiszünk benne. De nem csak ennyi történik. Nem csak a halottak fognak feltámadni, hanem hozzáteszi, hogy mi pedig elváltozunk erre az utolsó trombit. Egy elváltozás jön. Egy szempillantásban ez a fizikai test megdicsőlt testé változik. És Istennek hatalmában áll az egész gyülekezeti test minden tagjára ezt elvégezni egy szempillantásban. Akkor képzeld el, hogy mennyivel lenne neki nehezebb egy szempillantásban a Krisztus egész testét meggyógyítani. Mindenki egészségbe járna. Azt is meg tudná tenni egy szempillantásban, ha a befogadó részünkről megvilágosodnánk, hogy ez már a miénk is, benne tudnánk járni. Ha a fizikai testét, a Krisztus hívő testét egy szempillantásban képes az egész gyülekezeti testet egy szempillantásban átváltoztatni, hogy ne lenne képes minket egy leheletével meggyógyítani mindannyiunkat, minden betegségéből egy szempillantás alatt? Az Úr képes lenne rá, ha hitünkkel be tudnánk fogni. Úgyhogy rajta vagyunk, dolgozunk rajta. Dolgozunk rajta, megmondjuk, hogy igenis a hitünk munkája ezt, hogy mi gyógyultak legyünk, hogy egészségesek legyünk, életerővel teljesek legyünk. A betegséggel nincs közösségünk, mert nekünk egy olyan Jézusunk van, aki elvitte a betegségeinket, elhordozta a fájdalmainkat, és mi felöltjük ezt magunkra. Szeretsz egy szép ruhát magadra ölteni? És érzed, hogy most jól nézel ki? Most Krisztus mennyivel jobb felölteni? Akkor egészséges vagy, akkor gyógyult vagy, áldásokban jársz, örömben jársz, dolgozz rajta, felölteni a Krisztust. Akkor nincs betegség, mert a láthatatlanokban jönnek elő a látható. Istennek megvan rá ez a hatalma, ez az ereje. Itt fogja bemutatni, mi a nagy hatalmas. Az összes test a Krisztus testében, az összes fizikális test egy szempillantásban elváltozik. Dicsőséges testet ölt magára. Hatalmas pillanat lesz, nem csoda, hogy trombita fog szólni, figyelemfelkeltés, kürtölések lesznek, ide figyeljen az én népem, most megmutatom az én dicsőségemet. És az utolsó trombita szólnál elvégzi ezt a hatalmas munkát, az Úr. Egy olyan pillanat, amit tiszta szívemből várok, és vagy már alszunk, és akkor felébreszt minket az Úr, és minket visz ki először ebből a világból, vagy mi, akik élünk, mondja Pál, mindjárt ellapozunk oda. Pál úgy írta le, hogy mi, akik akkor még élünk, Pál várta, hogy az elragadtatás akkor legyen, miközben ő még a földön van. Vagy így, vagy úgy, de ez megtörténik velünk. Ez az elváltozás. Hatalmas munka. Trombita szóra fogja végezni az Úr. Kürtölése, trombita szóra. Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, ez szükséges. Mert a romlandó test nem képes megállni Isten színe előtt. A test nem képes bemenni Isten dicsőségébe, a mennybe. Ezért szükséges, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, e hallandó test halhatatlanságot öltsön magára. Ez szükséges része Isten munkájának. Szükséges. Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és a hallandó halhatatlanságba öltözik, amikor ez megtörténik, ez veled is megtörténik egy napon, akkor beteljesül ama az ige, mely megvan írva, elnyeletett a halál. Nincs többé. A halál megkeseríti mindenki életét, aki a szeretteit kell búcsúztassa, el kell búcsúzzon egy szeretett családtagtól. A halál az a legszörnyűbb dolog, ami egy időre elválaszt minket egymást, a ellenségnek nevezi Isten. Ez elnyeletett a halál. Nincs többé. Többé nincs elszakadás a szeretteinktől, mert a győzelemben elnyeletett ez a halál. Többé nem lesz halál. Csak élet lesz az Úrral. Örökélt, a megdicsőült testeinkben. Halál, hol a te fullánkod? Pókol, hol a te diadalmad? Nem lesz többé. Ez lesz az a dicsőséges munka, és az Úr előtte a kürdzengésekkel fogja jelezni az ő dicsőséges munkáját. Ezt írja le itt a Korintus, az 1 Korintus 15. Tovább megyünk mindjárt. Itt még egy biztatás van az 58-as versben. Azért szerelmes atyámfiai, erősen álljatok, mozdíthatatlanul. Miért írná, hogyha nem lennének olyan helyzetek, amikor megint okhatnánk? Akkor nem kéne figyelmeztessen minket. Akkor mondhatná csak, hogy nyugodtan csináljuk, ahogy. Nem, azt mondja, erősen álljatok. A megpróbáltatása, mozdíthatatlanul, sziklaszíráldan álljatok ebben az igazságban. Erősek legyetek, mert lesz valami, ami majd meg akar ingatni, ami föl akarja, azt akarja, hogy föladd a helyedet, ami ellened neki feszülve. Egy szellemi harcban vagyunk. Tusakodásaink vannak. Szellemi hadviselésünk van. De ezek a sorok, amiket itt olvasunk, ezek egy élő reménységet kell adjanak nekünk, hogy ezt a pillanatot örömmel várjuk. És az kürtölések ünnepe ezt célozza. Bármilyen nehézségen is megyünk át, erősen álljatok az Úrban. Mozdíthatatlanul álljatok az Úrban. Buzgolkodván az Úrnak dolgában. Vagyis ne csak lézengünk itt a világban, hanem igenis, vegyük le a szemünket a mi gondjainkról, a problémáinkról, és buzgolkodván végezzük az Úr munkáját, amiért itt vagyunk. Végezzük az Úr munkáját, buzgolkodjatok az Úrnak dolgában. Mindenkor, írja. Nem csak akkor, amikor úgy érezzük, hogy most kedvünk van hozzá, és kimegyünk evangelizálni. Mindenkor buzogjál. Az Úrban mindenkor legyen ez a tűz ott. Ki ne aludjon az első szerelem a szívedről. Mindenkor buzgó legyél az Úr dolgában. Mert tudnod kell, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Eljön az a nap, amikor ott állunk az Úr előtt, és a számonkérés napja. És amit végeztünk, azért jutalmaink lesznek. És azon a napon nem akarunk megszégyenülni, hogy amit el kellett volna végeznünk, azt nem végezzük el. Ugye? Ezért ez a buzgóság nagyon fontos. Buzgolkodni az Úrnak mindenkor. Tudjátok meg, hogy ez a halál, ez az ellenség legyőzetett. És ti erősen álljatok, buzgolkodjatok az Úrnaddal, mert a harsona megszólal, és mi elváltozunk. És meg fogjuk látni az ő dicsőséges ábrázatát. Ez az az ünnep, amit a kürzengések ünnepének ünnepel az egész Izrael a Jézus nevében. Tovább megyünk. Utalás, további utalás az Új Szövetségben. A kürtölések ünnepére. Ugye izgalmas így belenézni? Vonatkozásunkban? Hogy mit tartalmaz ez az ünnep, amikor megfújják a kürtöket? Mi van nekünk még elrejtve, amiről nem tudunk, amiről nem gondolkodunk? Amiben milyen jó, ha belegondolunk? Ez így igaz? Lapozzunk el az 1 Tesszalonika 4-re, Jézus nevében. Ott újabb titkok fognak feltárulni erről a hatalmas napról, amit alig várunk. Tagadhatatlan, hogy várjuk. Mennyivel jobb oda át, mint itt küszködni? Küzdelmekben lenni, megmérettetésekben lenni, próbákban lenni. De azt mondja, hogy álljatok meg szilárdan. Akkor meg tudunk állni. Akkor meg tudunk állni benne. Akkor nem hivatkozhatunk rá, hogy az ellenség erősebb, mert nem erősebb. Mert a nagyobb bennünk van. Úgyhogy meg tudunk állni. Győzelemmel. Erővel. Hatalommal. Tőle kaptuk. Uralkodván az életben. Tekintsünk rá az 1 Tesszalonika 4-ben, a 13-as versre. Megint meg fogjuk találni a kürtöléseket. Most ezt nyomozzuk, hogy miért adta az Ószövetségben ezt az ünnepet nekik, és mit akar ez nekünk itt az újszövetségi életünkben. Így írja Pál, nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak. Megint itt vannak, akik elaludtak, akik meghaltak. Hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. A világban élőknek nincs ilyen reménységük, mert nincs bennük élő Jézus Krisztus. Ha valakit elvesztenek, akkor gyászolnak, és nincs reménységük. És nincs az a bizodalmuk, ami nekünk van a szellem által. Mi tudjuk, hogy találkozunk velük. Hogy nem múltunk van, mert az eltörpül ahhoz képest, hogy micsoda jövőnk lesz együtt. Micsoda jövőnk lesz együtt, dicsőségben az Úrral, hogy mindenkor ővel leszünk, és a szeretteinkkel. Azt mondja, hogy a világnak nincs ilyen reménysége, és én nem akarom, hogy ti úgy bánkodjatok, mint a világ, mert nektek van reménységetek. Ezt végig gondoljuk, és ilyenkor nem hagyjuk, hogy például a gyász elhatalmasodjon rajtunk. Mert nekünk élő reménységünk van. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, és ezt mindenki hiszi, aki itt van, ugye? Jézus meghalt és feltámadott. Azonképpen az Isten is előhozza a Jézus által azokat, és az Jézus által történik. Először Jézusnak kellett átmenni a halálon és a feltámadáson. És mivel ő engedelmes volt, és Isten feltámasztotta őt, a mi bűneink rajta, a mi vétkeink rajta, minden, ami velünk kapcsolatban kivetni való volt az Jézuson, és így meghalt, és legyőzte az ellenséget, Isten előhozta a halálból, feltámasztotta, azt mondja, ezért a Jézus által ti is elő tudtok majd jönni. Ővel együtt hoz elő benneteket, mindazokat, akik elaludtak ővele. Ez a feltámadás. Ebben az igeversen van leírva. Mert ezt mondjuk néktek, az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig. Pál úgy gondolkodott, hogy én azok között leszek. Nagyon hamar várták ezt az elragadtatást. 2000 évvel ezelőtt is várták. Mondta Pál, hogy mi, akik megmaradunk, úgy spórolt rá, hogy én az élők között leszek. Hát nem úgy lett, mi is spórolunk rá, hogy az élők között leszünk, de meglátjuk, hogy lesz. Vagy így lesz, vagy úgy lesz, de elmegyünk az Úrral. A Jézus nevében. Tehát ez ad nekünk reménységet. Azt mondja, mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, tehát az Úr el fog jönni. Ez a nap eljön. Az Úr eljöveteléig. Semmiképpen sem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Vagyis vannak, akik elaludtak, a Biblia oly gyönyörűen mondja, nem meghaltak. Nem szeretem ezt a szót, valaki mondja, hogy meghalt. Nem meghalt. Ők elaludtak. Lehunyták a szemüket, a halált meghalt a Jézus értük. A halál tusát Jézus végigharcolta, értük. A mi szent testvéreink elalszanak az Úrban, az Úr karjaiban. És jönnek az angyalok, és átviszik őket. Elalszunk. Úgyhogy a haláltól nem kell félned, ha az Úrban vagy. Mert csak elalszunk. Átalszunk egy gyönyörű birodalomba. A legszebb alvás, amikor ez megtörténik az emberre, mondom neked. Olyan helyen találod magad, soha nem álmodtál volna, hogy létezik, és létezik. Egy ilyen helyre alusszuk át magunkat, ezek, akikről itt írja, akik meghaltak. És így folytatja, hogy akik megmaradnak az Úr eljövetelék, semmiképpen sem előzzük meg azokat, akik elaludtak, vagyis először azok jönnek elő, akik elaludtak. És van, akik a múlt héten aludtak el, van, akik az elmúlt évtizedekben, nagyon sok testvérünk van már, aki alszik. Akit ahol ismertünk. Oda át várnak minket. Várnak minket. Várnak minket. Mert maga az Úr riadóval. Nézd ide. Megint megszólal. Maga az Úr riadóval. Arkangyal szózatával. Hú, de nagy nap lesz az. Arkangyal szózatával. Isteni harsonával. Kürcengések ünnepe. Leszáll az égből. Maga az Úr fog leszállni egy ilyen kürdzengés közepette az égből. És először azok támadnak fel, akik meghaltak a Krisztusban, akik elaludtak. Előjönnek a sírboltokból. Azután mi, akik élünk, és emeltől a kezed, hogy köztük leszel. Mi így hiszünk. Mi, akik élünk. Mert miért ne erre a részére utazzunk? Mi megmaradunk az Úr eljöveteléig. Ezt kijelentjük minden nap. Mi, akik élünk, akik megmaradunk, így írja. Akik megmaradunk, elragadtatunk velük együtt a felhőkben. Itt van a mi elragadtatásunk leírva. Ez előző részben olvastuk, hogy átváltozik a testünk egy szempillantásban, és utána az Úr felragad minket magához. Ekkor, amikor az Úr így eljön a harson a szóra, akkor a világ nem fogja őt látni, nem jön le a földre. Csak értünk jön el a levegőbe, a felhők magasságába. A levegő égbe jön el, és mi ragadtottunk el ő hozzá. Ez az elragadtatás, amit a keresztény világban annyit hallasz, hogy a keresztények elragadtatnak. Ez az a szó. Az Úr magához vonz minket, mint egy hatalmas mágnes, a szeretete és az öröme vonzásában, egy szempillantásban ott találod magad nála. Miközben a tested átváltozik. Óriási pillanat. Ezért szólnak a harsonák. Mert felhívja a figyelmedet, hogy az Úr dicsőségének a megjelenésére készülj fel, mert jön. Isten elragad magához. És így találkozunk az Úrral a levegőben, írja. Naponta gondolt végig ezt az örömöt. És nem fog tudni a sárba visszahúzni a napnak a nyomorúsága. Nekünk egy ilyen jövő van elkészítve. Fel leszünk ragadva az Úrhoz, képzeld el. És egy álomba engedte az Úr ezt láttatni velem, hogy amikor az a szempillantás, amikor megyünk föl, az a szeretett tenger, ami visz minket föl, oly hatalmas, hogy minden földi nyomorúságod, amiben valaha kellett lenned, és át kellett menned, az úgy eltörpül, mintha soha nem lett volna. Képzeld ezt el? Annyira jelentéktelenné válik, mintha soha nem lett volna. Ez az ő szeretete, nézi. Kibeszélhetetlen tengernyi hatalmas öröm és szeretett tengerbe emel be minket. Az ő jelenlétébe. Körzengések előzik meg. A Jézus nevében. Levegőbe egyképpen mindenkor az Úrral leszünk, annak okáért vigasztaljátok egymást a beszédekkel. Vagyis ne szomorkodjatok a jelen helyzetekben. Még ha lenne is mind keseregnünk, menjünk be az örömsátorokba, és örvendezzünk. Körzengések jelzik az Úr dicsőségébe való bemenetelünket, az örömünnepünket, az Úrral való ünneplésünket. Ez a mi keresztény életünk, ami élő reménységet ad nekünk. A nyomorúság közepén is élő reménységünk van, mondja az írás. És ezt tarts szem előtt. Sokkal könnyebben fogsz tudni átmenni helyeken, ahol most jelenleg úgy gondolod, hogy meg vagy mérve, meg vagy próbálva, hitpróbák vannak. Tarts szem előtt, hogy jön az a pillanat, amikor ez mind feledésen merül, mert oda fölemel magához. És onnantól kezdve mindenkor az Úrral leszünk. Semmi többé el nem szakíthat minket az Úr öleléseitől. Az Úr szerelmétől, az Úr kegyelmétől. Az Úrnak a végtelen irgalmas közelségétől. Ő egy gyönyörűséges, a leggyönyörűségesebb teremtménye Istennek. A Jézus Krisztus. És az övé vagy örökre. Elragad oda, és onnantól kezdve az övé vagy örökre. Most is, csak most mi nem abban a közelségben, ahogy szeretnénk, de az Úr most is bennünk él a szelleme által. Tanítja az írás ezt. Úgyhogy ez egy élő reménységet kell, hogy adjon nekünk. És a kürtölések ünnepén ezek a gondolatok kell, hogy párosuljanak nekünk, amikor látjuk és olvassuk az ószövetségi ünnepeket. Mert elhangzott a kürtölésekkel kapcsolatos igerész sor, hogy micsoda események jönnek majd, az Úr ezt mind kürtzengéssel hozza. És utána a népnek eljön a napja, és jönnek a sátoros ünnepek. 7 napig ünnepelnek a sátrakban, és örvendeznek. Amikor meghangzik a kürtszava, és mi elragadtatunk, akkor egy 7 éves öröm jön a mennyben, a sátoros ünnep kapcsán, avval párhuzamban. Ezek az ünnepek mind előképei, árnyéképei annak, ami az igazi, ami a mennyei, a mennyeinek az előképei. Vagyis egy 7 évre való elvitelünk ebből a világból a sátoros ünnep jelentése, ami számunkra. Elvisz minket az Úr ebből a világból 7 esztendőre, hogy vele ünnepeljünk, hogy vele örvendezzünk, hogy az Úr asztalánál fogyasszuk az ő kijelentéseit, a tanításait, a válaszait, a mikéntekre, hogy ebben az életben annyi kérdés van, amit nem értünk. Hogy nem tudjuk, Uram, hogy mi miért és hogy történt, nem látunk át dolgokat, de tovább megyünk. Mert bízunk az Úr jóságában, és bízunk a szeretetében, és amikor ott ülünk majd a mennyegzői asztalnál az Úrral, 7 esztendőnk lesz arra, hogy a kérdéseinkre választ kapjunk. És többé semmi kétség nem marad az Úr igazsága, az Úr jósága, az Úr kegyelme, az Úr gondviselése. Meg fogod látni, hányszor oltalmazott meg téged a bajból, úgyhogy nem is tudtál róla. Rengeteg kijelentés lesz arra az asztalra terítve, amikor az Úr mennyegzői asztalánál leszünk azon a 7 esztendőben. 7 esztendeig tart, mert 7 napos a sátoros ünnep. Ezért nagyon kérlek, hogy verd ki a fejedből azt a gondolatot, hogy mi a megpróbáltatások, a nyomorúságok idején egy napot is itt lennénk. Mert vannak ilyen tanítások, hogy a keresztények részt kell, hogy vegyenek egy időre itt a földön, amíg a nyomorúságok 7 esztendeje lesz. Pont ezért adta Isten az ünnepeket, hogy vegyünk abból annyi világosságot, hogy minket elvisz előbb az Úr. Na most olvastuk el, elvisz minket az Úr. Elvisz minket az Úr. Felemel minket azokra a felhőkre, a kürtölések ünnepén, amikor szólnak az isteni harcsorák, és arra kürtzengés, a maga az Úr leszáll, és elviszi az övéit, ha alszanak, ha ébren vannak. Elviszi magához 7 esztendőre. A sátoros ünnepek örömében, a teljességben, örvendezésekben leszünk, míg a földön itt a nyomorúságok ideje lesz. Hogy el ne hidd azt, hogy neked itt majd abban részed lesz, ami kín és nyomorúság jön akkor a földre. Mert a szörnyű hét esztendő lesz, az az ítélet esztendőköz tartozik még az Ószövetség idejéből. De neked nem kell itt lenned, ha hívője vagy az Úr Jézus Krisztus. Mentes, szabad vagy! A Jézus nevében az ünnepekből olvastuk ki. 7 napos a sátoros ünnep. 7 napig ünnepelnek. 1 nappal sem kevesebb. 7 esztendő jár nekünk odafönt. És amikor ennek a 7 esztendőnek a vége van, akkor jön el velünk az Úr. Velünk, a gyülekezeti testtel, akit megvilágosított, akit megmosott, akit megvigasztalt, akit felépített arra a harcra, ami jön majd az argamedoni csatánál. És velünk együtt fog jönni az Úr. Vissza. És ezt is kiolvashatod már az Ószövetségekből. Ez lesz a záró igénk ma, mert az időnk megint elszaladt, de ezt még szeretném, ha látnánk, hogy a drága Úr Jézus Krisztusunkban ez az ünnep, a sátoros ünnep örökrendelés. Vagyis ez a 7 esztendő eltelik az elragadtatás után, visszajövünk az Úrral ezt követően, és Jézus a király itt a földön Jeruzsálemben, és a népeknek évről évre, esztendőről esztendőre meg kell jelenniük Jeruzsálembe a sátoros ünnepre. Ezt képzeld el. Örökrendelés. Nem csak az Ószövetség ünnepe, hanem nekünk is megiratott, hogy tanulságot merítsünk belőle, hogy vigasztalást vegyünk belőle, hogy épüljünk általa, és örökre ünnepelni fogjuk a sátoros ünnepeket. Elolvasom nektek. Felemelő. Ezt látni, hogy az Úr ezeket a rendeléseit örökre rendelte el a Jézus nevében. Múltkor is beleolvastunk, és most is megtesszük, mert fenséges az ő kegyelme és a jóság, amit ilyenkor kijelent a szívekre. A Jézus Krisztus szent nevében. Ja, még egy gondolat, amit még miközben odalapoztok a drága Úr kegyelméből. Amikor Jézus felviszi a 3 tanítványát arra a magas hegyre, Pétert, Jakabot, Jánost, ugye? Felviszi, csak őket 3-ójukat. És akkor az Úr arcája elváltozik. Elkezd ragyogni az ő dicsőségében. És megjelenik Illés és Mózes. És utána egy akkora felhő fogja be őket, Istennek egy olyan sekina dicsősége jelenik meg, hogy Péter, János, Jakab egyszerűen összeesik az Úr lábánál, és aztán amikor magukhoz térnek, és ez a dicsőség már onnan eltűnt, de hallották, amíg Jézus beszélget Illéssel és Mózessel, akkor tudjátok, mit kérdeznek? Építsünk itt fel 3 sátort. A sátoros ünnepek és az Úr dicsőségének a megjelenése. Nem egy és nem két helyen látod a összekapcsolódását. Úgyhogy ezek a sátoros ünnepek, a kürdzengés, az ő dicsőségének a hatalmas, a sekina dicsőségben való bevitelünket jelképezi, és érzékelteti velünk. Hogy amikor ez megjelenik, a sátoros ünnepeken ezt a dicsőséget ünnepeljük. Azt kérdezik a tanítványok, hogy építsünk itt 3 sátort, egyet neked, egyet Illésnek, egyet Mózesnek. Mondja Jézus, hogy erről az időkről ne is beszéljetek, hogy felejtsük el az én feltámadásaik, erről ne beszéljetek, amit láttatok. És az ő dicsősége és a sátoros ünnepek. Mennyire összekapcsolódik a sátoros ünnepek számunkra. Ugyanis 3 ünnep, fő ünnep, amivel kezdtük. A húsvét ünnepet betöltötte Jézus, amikor az utolsó vacsoránál megszenteli a bort, a kenyeret, és aztán a keresztre megy. Ugye ez az én testem és az én vérem, az a páska vacsora. Az Jézus betöltötte a húsvét ünnepet. A pünkösd ünnep is betöltetett. Pont azon a napon Jézus is a páska vacsoránál kellett, hogy elmondja azt az imádságot. Pont azon a napon, ezek rendelt ünnepek. A pünkösd napján mi történt? A pünkösd ünnepét a Szent Szellem töltötte be. A Szent Szellem szállt le a földre, a felsőházba, és kitöltötte Isten az ő szellemét erre a világra. Az az ünnep is betöltetett. Egy ünnep van még az 3 fő ünnep közül, ami még nem töltetett be. Melyik az? A sátoros ünnep. És mit ünnepel akkor a nép? A gyülekezet elragadását. És a 7 évre való dicsőségbe való bemenetelét, a hatalmas sekina dicsőségbe való bemenetelét ünnepli, és ez az ünnep az Úr hatalmában van. Most a sátoros ünnepeknél nagyon szép lett volna, ha az Úr elvisz minket, de ha nem, meghajlunk előtte, és bármikor készen állunk arra, hogy erre a dicsőségre ő átemelje minket. De hogy ez az ünnep ezt jelképezi, ezt kiolvashattuk az igéből. Kürtölések jönnek, trombita szó, harsonák, égzengés, és az Úr felemel minket a levegőbe, magához, és vele leszünk örökre. A sátoros ünnepek. sátoros ünnepeket előzi meg ez a kürdzengés. Úgyhogy állunk nagy reménységgel, hogy ez az ünnep minél hamarabb be lesz töltve gyülekezet elragadtatása által. Várjuk ezt a napot. Jó reménységben. Jó reménységben. Miért ne tennénk, amikor Jézus maga mondja a jelenések végén, azt mondja 22:20-ban, hogy bizony hamar eljövök. Ezt olvastad. Ha ott az utolsó oldalon kinyitod a jelenések. Bizony hamar eljövök, mondja Jézus. 2000 évvel ezelőtt. Csak neki egy szempillantás, hogy még vár 7 évet. Akkor itt leszünk engedelmességben még 7 év. Ahányat ő még számol hozzá. Mert várja a földnek a drága gyümölcsét, amit be kell takarítanunk. És akkor viszont tényleg buzgolkodnunk kell az Úr dolgában, mert amíg nincs kész a mennyasszony, addig nem jön elértünk. Ezt vegyük tudomásul. Minden lelket hazavár, aki be van írva az életkönyvébe. Azokat várja. És nekünk meg kell cselekednünk, el kell végeznünk. El kell végeznünk azt. Úgyhogy, de az az ünnep közeledik, és az az ünnep eljön. És a Zakariás könyvébe szeretnék veletek menni. Ez lesz a záróigénk ma, és nagyon hálásan köszönöm, hogy a figyelmetekkel végig velem voltatok. Nagyon izgalmas téma ez. Miket tervez az Úr a számunkra, vagy a jövő, miket tartogat a számunkra? Ez a mennyei elragadtatás, a 7 év örömünnep. És a Zakariás 14-ben elolvasott nektek egy rövid részt. Nagyon sok kérdésünkre választ fog adni, hogy most mik történnek a szemünk előtt. Azt írja az igében, hogy minden népet ütközésre gyűjtök Jeruzsálemhez. Ez Isten szava. És megszállják a várost, és kirabolják a házakat, és megszeplősítik az asszonyokat, és a város fele számkivetésbe megy, és a nép maradéka nem gyomláltatik ki a városból, mindig lesz egy maradék. Jeruzsálemnek nehéz idők jönnek, és Izraelre nagyon nehéz idők jönnek, minden nap a politikában lehet olvasni. Mennyi jelensége van? Milyen gonosz tervekkel készülnek? A világ javarésze el akarja pusztítani. Mert Isten szövetséges nem másért gyűlölik. Isten szövetséges népe. Isten választotta szerelmetesének, az ellenség pedig ezért ki nem állhatja. És tervei vannak, gonosz tervei vannak. De lesz egy maradék a megpróbáltatásod. Mindig lesz egy maradék. És te magadat úgy lásd a megpróbáltatásodban, hogy te mindig a maradék között leszel, aki megcselekszi az Úr akaratát teljességben és győzelemben. Mert te az a maradék vagy, akire az Úr számíthat mindvégig. 3. vers. Mert eljön az Úr, és harcol azok ellen, a népek ellen, amint harcolt ama napon a harcnak napján. Vagyis az Úr már harcolt egyszer-kétszer az ő népéért, ugye, az Ószövetségben. És ő megharcolta, ők mentek elő, és dicsérték az Urat, és az Úr maga megharcolt az ellenséggel. És egymás ellen fordította az ellenségeket, gyilkolták egymást, és Izrael népe győzelmet aratott. Mert az Úr harcolt. És azon a napon az olajfák hegyére veti lábait. Ez az a visszajövetele Jézusnak, amikor már velünk jön vissza a 7 év után. Mert amikor értünk jön, akkor csak a felhőkre jön, és mi ragadtatunk fel. De lesz egy visszajövetele Jézusnak 7 év után, amikor az olajfák hegyére veti lábait. Ugyanis onnan emeltetett föl. Az olajfák hegyéről ment föl a Jézus, ugye? Angyalokat tanunk rá meg, akik látták. Felemeltetett az olajfák hegyéről. Ahonnan felemeltetett, oda fog visszajönni a Jézus. A Jézus, a drága Jézus. Az olajfák hegyére veti lábait, amely szemben van Jeruzsálemmel, napkelet felől. Sokan jártatok ezen a hegyen, akik kint voltatok. És az olajfák hegye közepén ketté válik a hegy. Képzeljétek el, ahol a lába érinti a földet. Az ő hatalmas jelenléte. Ketté válik a föld. És elválasztja a jót a gonosztól. És az ellenségeket el fogja nyelni a föld. Nyugat felé és kelet felé. Igen nagy völgy. A hegynek fele észak felé, a hegynek fele pedig dél felé szakad. És az én hegyem völgyébe futtok, mondja a népének, és a hegy közti völgy az azálig nyúlik, és úgy futtok, amint futottak a földindulás elől. Bizony eljön az Úr, az én Istenem, minden szent vele, ott leszel az Úrral. Amikor így eljön, és egy hatalmas megmérettetésre, az argamedoni csatára jövünk vissza az Úrral, kiképezve a harcra. Mindenkinek a seregben az Úrtól elrendelt helye. Az alapján, hogy milyen hatalmat építettünk itt ki az életünkben. Hogy mit bízhat ránk az Úr, kik mennek majd elől, és kik mennek a seregben hátvédként. Be leszünk állítva pontosan, rangsor szerint. ebben a megmérettetésben. Itt le van írva, hogy az Isten eljön, és minden szent ő vele. Akik kijöttek a sírból, akik élő elragadtatásban részesültek, az egész sereg. Jön vissza az Úrral erre a megmérettetésre. 9. vers. És az Úr lesz az egész földnek királya, mert győzelmet arat. E napon egy Úr lészen, és a neve is egy. Nem lesz többé megosztás. Nem lesz többé szakadás. Nem lesz többé a pusztítás, az ellenség. 1000 éves békesség jön a földre. Az argamedoni csata után. És a 16-17-es versek ebben a fejezetben. És lészen, hogy akik megmaradnak mindam a népek közül, amelyek Jeruzsálem ellen jönnek, esztendőről esztendőre mind felmennek, hogy hódoljanak a királynak, a seregek urának, és megünnepeljék a sátorok ünnepét. Képzeld el, ez 1000 év esztendő során a népednek fel kell jönniük Jeruzsálembe. Mert az Úr elrendelt ezt az ünnepet, és ez a sátoros ünnep egy örök ünnep, amit elrendelt, és kürdzengésekkel indul, az öröm ünnepe, az dicsőségebe való bevenetel. Gyertek be az én sátoromba, mondja az Úr, örvendezzetek, mi szépek a Jeruzsálem sátrai, örvendezésekkel tele, újjongással tele, az Úr dicsőségével tele ezek az Úr sátrai. Ezt ünnepelni kell örökre, ezt az ő rendelését. A Jézus nevében. És nézd, még egy gondolat, a 17-es versben. És lészen, hogy aki nem megy fel a föld nemzetségei közül Jeruzsálembe, akkor is lesznek, akik azt mondják, hogy ugyan már, nem mondjad nekem, hogy ez a Jézus, meg az a Jézus. És mindig lesz egy olyan, aki ellenvet az igének. Meglátod, mi jön rájuk, nézd meg. És aki nem megy fel az Úr rendelése szerint, hogy hódoljon a királynak, a seregek urának, nem lészen azokra eső. Vagyis hiába vetnek, nem fognak aratni. Hiába szorgoskodnak, nem lesz áldás rajtuk. Nem lesz mennyei eső, nem lesz áldás az életükön, ha nem imádják a királyt, a Jézus Krisztust, a te királyodat, a királyok királyát, uraknak urát. Nem lesz áldás az életükön. Meg van írva előre az Ószövetségben. Az Úr rendelése ez, úgyhogy neked kötelességed az Úr örömében, az Úr sátraiban, az öröm újjongásokban, az Urat imádni és magasztani, hogy eső legyen az életeden. Hogy megöntözze az életedet, hogy a mennyei esők jöjjenek, hogy a mennyei esők alászálljanak, mert az esőkben van a növekedés. A magokat elvetjük, és utána jön az öntözés. És a magokat vetjük, és aztán jön az öntözés. A földműves tudja, hiába veti be a legkiválóbb minőségű magokat a földbe, ha nincs öntözés, akkor csak kidobta a beruházásának, minden forintja elveszett. Mert nincs öntözés. Az eső, és a szellemi értelemben is van. Az Úr megöntözi az életünket, hogy ne lankadjunk, hogy ne fáradjunk. Ez erőnket megújítja. Ez az ő öntözés, ez hogy megy? Hogyha bemegyünk és imádjuk őt. És bemegyünk és örvendezünk, és bemegyünk az Úr sátaiba, és hálákat adunk. És a kezeinket fölemeljük, és az ő jóságát látjuk mindenhol. És tudunk úgy örvendezni, ahogy a világ nem tud, mert nem látja ezeket az áldásokat elkészítve. És a sátorok ünnepét, akik nem mennek fel megünnepelni, 19-es vers, büntetés jön azokra a népekre. Így zárja az Úr szava. Úgyhogy mi bölcsek vagyunk, és mi ünneplünk. Ünneplünk az Ószövetségi néppel, ünneplünk az Új Szövetség örökségében, és ünneplünk az ezer esztendőben. A sátorok ünnepét, a sátoros ünnepet. Örvendezünk, ezért kaptuk ma ezt a dicséretet, hogy örvendezünk, hogy tapsoljunk, hogy táncoljunk, hogy újjongjunk az Úr előtt. És a bút és a bánatot feletteti velünk. Ő a gyógyítónk, ő a szabadítónk, meggyógyít minket. Úgyhogy a fájdalom és a sóhaj eltávozott. A könnyeket letörölte. Sírtunk eleget, szoktam mondani az életben már. Mostantól örömök jönnek, és a vigasság jön, és az öröm szava jön. A mennyasszonynak és a vőlegénynek a szava jön. A Jézus nevében örvendezések jönnek. A Jézus Krisztus szent nevében örvendezések jönnek. Profétálj az életedre, Sionnak lány. Profétáld meg az Úr örömét. Profétáld meg az Úr gazdagságát az életedre. Az az ő akarata.